Rádió Egyetem.
EPER. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítjük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A téridő habjai és az ősanyag maradványai. Első rész. A felvétel 2005. március 7-én készült.
Tisztelt hallgatóság, ma még kevésbé lehet majd érteni, mit mondok, mert ez napról napra rosszabb lesz, apropó nap. Ugye csillagászatban sokféle napot ismernek, például a szoláris középnapot, meg ilyesmit. Van olyan nap, amit a csillagászok nem ismernek, ez pedig a nemzetközi nőnap. Ebből az alkalomból tehát köszöntöm és szeretettel üdvözlöm a naprendszer összes nőnemű intelligens élőlényét. Azért csak a naprendszerét, mert például a Sötétség balkeze című regényből tudjuk, hogy a télbolygón ott minden értelmes lény szabadon választja meg a nemét, egyszer fiú, egyszer lány. Nemtől meg tudjuk, hogy van olyan bolygó, ahol öt neműek az élőlények, és ott nehéz kiosztani, hogy ki a nemzetközi nőnap. Maradjunk a naprendszerben. Ma az ősanyagról és ennek környékéről lesz szó. Az egyszerűség kedvére ma öt különböző anyagról és ennek kilenc különböző elméletéről szeretnék beszélni, tehát egy kicsit hosszúra nyúlik, akkor elnézést előre is. Na, utóbbi két előadásunk megbeszéltük azt, hogy a hőhalál az nem lesz, hanem volt. Ennek a vízfénye az, amit háttérsugárzásként észlelünk. Nyilván fölmerül a kérdés, hogyha egyszer a ravasz mondom, a világegyetem föltámadta a hőhalálból, akkor valamikor bele is esett, tehát valamikor meghalt, mi volt a hőhalál előtt. Most ennek amikor az először fölmerült, hogy régen valamikor nagyon meleg volt és gyorsan tágult a világ, akkor az első triviális reakció erre az volt, hogy jó, hát most mindenféle ilyen bonyodalmak vannak, hideg, meleg, meg különböző sűrűségű helyek, megyünk vissza, egyszer csak elérkezünk ahhoz a pillanathoz, amikor a háttérsugárzás lecsatolódott, és azelőtt volt a hőhalál, és ezt egészen a nulla pillanatig kell folytatni. Mutattam azokat a görbéket, amiket egyszerűen a geometriai tágulás és a egyszerű termodinamikának a képleteiből ki lehet okoskodni. A hőmérséket az durván az időnek valahányadik hatványának a reciprokával nő a végtelenbe, tehát a nulla környékén eléri a végtelen, mondjuk 1/T formában. Ebből a hőhalálra mi következik? Múltkor beszéltünk arról, hogy nem mindig minden részecske van jelen a hőhalálban, hanem adott hőmérséket, ezt kiszámítjuk, hogy mekkora energiának felel meg, azt az energiát átszámítjuk, hogy 2×mc^2, akkor mekkora tömegű részecskéket tudnak már kelteni az átlagos fotonok. És amikor a hőmérséklet leesik ez alá az érték alá, akkor ezek a részecskék kiesnek belőle. Megyünk visszafelé a nulla pillanathoz, egyre melegebb volt, egyre nagyobb tömegű részecskék jelen voltak. Nehéz elképzelni autótömegnyi elemi részecskéket, de hát elvileg semmi sem tiltja, hogy ilyenek legyenek, csak az nagyon meleg kell lennie, egy-egy fotonnak jó nagy energiájának kell lennie. És akkor a nagy hőmérsékleten mindenféle elemi részecske jelen volt, tehát a triviális hőhalál elmélet, vagy ősrobbanásnak az első koncepciója azt mondja, hogy a 300 évvel ezelőtt véget ért hőhalál előtt egészen a nulláig ezt kell csinálni. Megyünk a nullához, egyre melegebb volt, végtelenik, egyre anyag és antianyag között eredménye azt az, hogy maradt anyag, amivel aztán később az atomos struktúrák ki tudtak épülni. Egy másik elmélet azt mondta, hogy amikor a hőmérsékletet növeljük, akkor a részecske fajtáknak a száma exponenciálisan gyarapodik. Tehát az, hogy megnyílik a hőmérséklet, azt a kitevőbe kell tenni. Ebből ravasz módon az jött ki, a szabadsági fokok száma gyarapszik, hogyha melegítjük az anyagot. Ugye a hőmérséket azt méri, hogy egy szabadsági fokra mennyi energia jut. És ebből azt lehetett kihozni, hogy a hőmérsékletnek van egy felső határa. Alsó határ az nyilván az abszolút nulla, amikor semmennyi energia nem jut senkinek, de lenne egy felső határ, mert ha azt tovább akarnak növelni, növeljük az energiát, akkor nem az történik, hogy mindenkinek egyre több jut, hanem egyre több éhes szál jelenik meg, és az okoztoznak az energiát. Tehát lett volna egy abszolút felső hőmérséklet. olyan 10-32-en Kelvin környékére satszolták a nemületiek. Ami ugye elég meleg, de részeket gyorsítjuk, még elég messzi van attól, hogy ezt elérjük. Ez volt a másik elmélet. És a harmadik elmélet típus, amit annak idején nagyon megnéztek, és azt mostanában viszont már mindenki egyértelműen ezeket favorizálja, azt mondja, hogy nem igaz az, hogy a hőhalál az a nulla pillanattól kezdve tart, ha megyünk vissza, ennek a korszaknak, a termedék egyesi korszaknak van egy első pillanata is, és azelőtt valami más volt. Most aztán más, ezt nem úgy kell jellemezni, hogy mennyi volt a hőmérséklet, vagy hogy hideg volt, vagy meleg, szokták azt mondani, hogy hideg bum. Nehéz elképzelni, hogy nagyon hideg és gyorsan robban szét, és aztán később fölmelegszik. Nem, itt egyszerűen a hőmérséklet az nem jellemző paraméter. Ez az az elmélet típus, amit most úgy általában elfogadnak az emberek, csak nem szokták ezt így hangsúlyozni, hogy a hőhalál előtti korszakokban akkor nem termodinamikai folyamatok uralkodtak a világban. Na most valami hasonlókat már korábban is mondtak. Egy nagyon neves csillagász, hallották még a nevét, bár mostában nem divat őt emlegetni, Ambar Zumjan, aki a 50-60-70-es években volt vezető szovjet csillagász, és a galaxisokkal meg hasonló távoli objektumokkal foglalkozott. Ő vetette fel azt az ötletet, hogy van valami részecskék előtti ős anyag. Ezt az előtti teszt úgy kétféleképpen kell érteni, hogy van egy primitívebb, tehát ugyanúgy, hogy a részecskékből épülnek fel az atomok, atomokból a molekulák, stb. Ez még valami ősibb anyag. Másrészt úgy, hogy időben is előtte volt. Na most ezt akkoriban neki nagyon kódoltan kellett fogalmazni, mert az 50-es években, sőt még a 60-as években is az ősrobbanás és egyéb az burzsóa áltudománynak számított a Szovjetunióban. Nálunk is, nálunk nem annyira, mert ugye a burzsóák egy kicsit dicsérni is kell, de azért nem lehetett ezt úgy nyíltan hangoztatni, hogy a világegyetem kezdődött valamikor, meg a története volt, hiszen Engels megmondta, stb. Erről már beszéltem, hogy a csillagok keletkeznek, elpusztulnak, de az egész világegyetem az mindig olyan, és ugyanaz a dinamikája. Ez megvan. Na most Ambar Zumjan ez ügyben nem foglalt állást, viszont csillagászati bizonyítókra hivatkozva mesélte, hogy volt valami ősanyag. Ezek a cikkei, amik ilyesmire szóltak, ezek magyarul is megjelentek egy összegyűjtött kötetben, érdemes elolvasgatni. Nem tudom pontosan mi a címe, a világegyetem benne van, ekkora és szép fekete. Az univerzum kutatásának filozófiai kérdései. Ez az, köszönöm szépen. Szóval ez főleg nem filozófiára szól, de hát nyilván Lenint is kellett benne idézni. Most Ambar Zumjan a következőt mondta, nézzünk körül a világegyetemben, mit látunk, robbanásokat. Ja, akkoriban fedezték föl a rádiócsillagászat segítségével azokat a hatalmas robbanásokat, amik egészen elképesztő méretűek, tehát ilyen galaktikus, vagy még annál is nagyobb gázfelhőket dobálnak ki egymásba, magukba szétrobbanó rendszerek. Ugye a rádiócsillagászat az a második világháborús radar technikából fejlődött ki. Először csak a közeli objektumoknak a rádiósugárzását, a napét és így tovább, egyes csillagokat fedezték fel, aztán valamikor az 50-es években jött divatba az a bizonyos 21 cm-es rádióhullámhossz, amit egyrészt elméletileg megmagyarázták, hogy miféle atomfizikai folyamat kelti, amikor a hidrogénatom protonjának meg elektronjának a spinje egymáshoz képest átbillennek. Ez ugye a Földön nem történik meg, mielőtt ez megtörténne, azok már rég szétszintelődik a hidrogénatom, vagy sokkal nagyobb energiájú perturbációkat kap ki, az űrben lebeg magába a hidrogén, aztán egyszer csak így csinál, és innen jön a 21 cm-es sugárzás. Ennek segítségével fel lehetett térképezni például a galaxist, meg távolabbi objektumokat is észre lehetett venni, hogy hol vannak neféle hidrogénfelők. És akkor jöttek rá, hogy vannak olyan galaxisok, olyan galaxis magok, amiből óriási gázfelhők lógnak ki. A hasonlókat rajzolgattam már akkor, amikor a fekete lyukakról volt szó, hogy a fekete lyuk körül akréciós korong húzza be az anyagot, és arra merőlegesen bocsátja ki a gázt, csak ezt kell sokkal nagyobb méretekben elképzelni galaktikusan. Olyanok is vannak, hogy két galaxis között húzódik egy gázfelhő. Na most ezt nyilván meg lehet magyarázni, az emberek megpróbálgatják megmagyarázni a szokásos galaxis képződési elméletekkel. Ma azt mondjuk, hogy a galaxisok magjában fekete lyukak vannak, és ennek környékén végbe menő folyamatok azok, amik ezeket a nagy gázfelhőket kidobják. Ugye ehhez az kell, hogy az alapelmélet, és ez is a jelenlegi standard elmélet, ugye kezdetben homogén volt az anyag, aztán amikor lecsarnolódott a háttérsugárzás, akkor az atomos anyag az már gravitációsan instabillá vált, és ebből csomósodással jött létre mindaz, amit galaxisnak, csillagnak, meg egyébnek nevezünk. Korábban ez nem történt, meg mert a plazmában egy ilyen gravitációs csomósodást a plazmának a sugárzásán kialakuló sugárnyomás megakadályoz. Az atomos anyagban, amiben a sugárzás már nincs jelen, vagy ott van, csak nem szól hozzá, abban ez már nem történik meg, és ez nem akadályozza meg, megindul egy pozitív visszacsatolás. Tehát, hogyha véletlenszerű fluktuációk miatt kicsit sűrűbb lesz az anyag egyik helyen, akkor gravitációsan vonzza a környezetéből a további anyag darabokat, akkor ahol sűrűbb volt, ott még sűrűbb lesz, ahol ritkább volt, még ritkább lesz, és akkor előbb-utóbb kialakul valami, a egyes helyeken már lesz a sűrűség. Erről majd következő alkalommal is fogok beszélni, mert ez a folyamat máig sem tisztázott, ugyanis a elemi számítások azt mutatják, hogy ennek a karakterisztikus ideje 100 milliárd év, és ugyan ennyi még nem telt el a világegyetemből, csak 13 milliárd, és mégis már kialakultak ezek a nagy különbségek. Tehát valami bibi van, tehát ezt még meg kéne magyarázni. Mindesetre ez az alapelmélet, hogy a homogén anyag összesűrűsödött, és időnként nagyon összesűrűsödött, tehát például a csillagok, vagy esetleg még annál sűrűbb dolgok, fekete lyukak jöttek létre. A Marcion viszont azt mondja, hogy robbanások arra utalnak, hogy kezdetben az anyag sűrű volt, és ez a sűrű anyag mintegy kipárologja magából a ritka közönséges anyagot. Hogy milyen állapotú ez az anyag, hát a fene tudja, azt majd a fizikusoknak ki kell magyarázni, ki kell dolgozni ennek az elméletét. Ez a sűrű anyag az valami olyan állapotban van, ami önmagában mondjuk metastabil, tehát hogyha jól összenyomjuk, akkor ott van, de a környezetébe bomlik le a széle, mint a kockacukor, amikor beletesszük a vízbe, a kockacukor belsején még nem érzi, de a széle már olvadozik széle. Valamilyen értelemben, tehát ez az ősanyag, ez dobja szét a magát, és átalakul egyrészt közönséges anyaggá, tehát részecskéki, amikből aztán atomok meg egyebek lesznek, másrészt ekközben energia szabadul föl, és az energia ez sugárzás formájában eltávozik, valamint a kilövelt anyagnak energiát, meg impulzust ad. Tehát ő így gondolta, hogy voltak egy kisebb anyagcsomók, és azok pöfögték ki maguk köré, mint egy légkört, a galaxist. Tehát a galaxis mag volt előbb, és ebből a magból párolgott ki köré a galaxis. Esetleg a bonyolultabb folyamatok azok úgy zajlottak, hogy ezek a sűrű anyagcsomók szétszakadtak kisebbekre, vagy kettő ütközött egymásra, és közte húzott egy csíkot, és ott párologott ki belőle az egyéb anyag. Rengeteg konkrét csillagászati példát sorolt fel ehhez. Tehát a könyvnek a jelentős része arról szól, hogy nézzük meg ezt a képet, azt a képet. Hát nyilvánvaló, hogy itt valami robbanás történik, tehát nem az összesűrűsödés, hanem éppen a ritkulásnak a folyamatát látjuk. Most aki nem zavartak az ideológiai gátak, ezt összekapcsolhatta ezt a modellt az ősrobbanással. Képzeljük el, hogy ez az anyag, ez kezdetben ezt töltötte ki az univerzumot, és az univerzum tágulása során ez a forró, nem az, hogy forró, ez a sűrű, Isten tudja milyen anyag, ez cseppekre szakadt. Tehát mondjuk neki van valami adott sűrűség, a tágulás során nem folyamatosan ritkul, hanem szétszakadt kisebb cseppekre, és ezek mennek szanaszét, és utána ezek a cseppek, ezek kezdenek párologni, pöfögik maguk köré a galaxisokat, aztán végül teljesen elfogyott. A nyugalomban levő galaxisok, amiknek a közepében már nem látunk robbanást, azoknak ott egyszerűen elfogyott ez a pöfögő mag, amelyik még aktív, ott éppen még most is történik ez a folyamat. Ezt mondta Lambertson Jan a 60-as években, akkor kezdte ezt az elméletet terjeszteni. Csak nyilván nem mondott semmit arról, hogy miféle anyag ez, ami valahogy ősébb, mint a közönséges részecskék, olyanokra bomlik le, és ilyen furcsa tulajdonságot kell feltételezni, vagy összetapad, tehát nem gáz, ami kitölti a világot, hanem úgy egybe szeret lenni, és akkor némi noszogatásra megy át ritkább állapotban. Természetesen tehát felkapták a sci-fi írók, illetőleg, ha valaki követte a 60-as, 70-es évek szovjet tudományát, ott volt valamiféle átmenet a sci-fi meg a tudomány között, tehát voltak olyan kutatóintézetek, amelyek komolyan foglalkoztak például az, hogy a hold az mesterséges hold, meg ilyesmik, és holdkrátereken jönnek ki belőle az űrhajók, tehát ez komoly tudományos intézetek foglalkoztak ilyesmire, és publikációkat jelentettek meg. Na hát valami hasonló módon ezt a tudomásnak tekintető elméletet továbbfejlesztve, például elkezdtek azon filozofálni, hogy itt éppen az idő alakul át energiába. Az idő is az anyagnak az egyik formája. Tehát ez az ős anyag, ez tökben maga az idő, és hogy múlik az idő, akkor folyamatosan keletkezik belőle így ez az anyag. Nyilván ezt ez kapcsolatba hozható Fred Hoyle-nak a Steady State Univerzum modelljével, arról már többször beszéltem, és még fogok is. Ott ugye azt állítják, hogy a világegyetem mindig ugyanolyan, igen, látjuk, hogy tágul, akkor hogy lehet mindig ugyanolyan, úgyhogy időnként keletkeznek újabb anyagrészecskék, hogy kiszámolta, hogy kb. A Föld térfogatában azt hiszem millió évenként 1000 darab platonnak kell keletkezni, ez a nagyságrendileg ilyesmi, nem túlságosan sok, és viszonylag nehéz lenne őket megfogni egy ekkora térfogatban. Tehát a tágulást kompenzálja az anyagnak a folyamatos keletkezése. Most nyilván itt az idősebbek mind vizsgáztak annak idején az anyag megmaradás elvéből, tehát ez ilyen lehetetlen, mert az anyag megmarad, de aki kicsit kevésbé ortodox módon áll hozzá, az azt mondja, hogy az anyag megmaradás, az micsoda? Hát az egy kísérleti tény. Bizonyos pontossággal. Megmértük, maga azért megmérte, azóta megint megmértük, de hát senki sem tudja ilyen pontossággal, hogy vajon köbfényevenként 1 millió hidrogénatom, vagy mennyi az keletkezhet-e másodpercenként, vagy nem, mert ilyen pontossággal nem tudunk mérni. Az anyag megmaradás, az tapasztalati tény. Ha éppen a tapasztalat azt mondja, hogy nem így van, hát akkor Istenem. Akkor módosítani kell a törvényeinket. Ez nem bevésett jogi kódexek, hogy ne lehessen módosítani. Szóval ez nem lenne gond. Viszont ha így átfogalmazzuk, hogy az idő is anyag, és akkor ez átalakul másik fél anyaggá, akkor ezt már így lehetett terjeszteni. Van egy nagyon jó sci-fi, amit a Strugacki testvérek írtak valamikor a 60-as években, döbbenetes kép Csernobilról. Ugye 20-valahány évvel Csernobil előtt építettek valahol a tajgába egy olyan berendezést, ami ezt az időenergiát alakítja át népgazdaságra hasznosítható formában, és felrobbant az egész. És akkor körülötte katasztrófa, meg vakőzek, meg egyedek, és akkor mindenféle szkafanderba beöltözött tudósok mennek, és próbálják menteni a menthetőt. Ambersonia elmélete nem vált divatossá, de most, ha jutólag az ember visszagondol a későbbi fejleményekre, akkor azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen igaz. Csak hát megfelelő módon kell hozzáállni. Pillanatnyilag 3 ősanyagot tudok mondani, most az lehet, hogy 4 szor beosztás kérdése. A jelenlegi hivatalosan elfogadott tudományban egy csomó olyan anyagfajta van, amit, ha jól meggondoljuk, Ambersonnak a hipotetikus ősanyagának a helyére tudunk tenni. Egyrészt funkcionálisan, hogy ilyen furcsaságokat tud, tehát nem gázszerű, nem részecskékből áll, és így tovább. Másrészt történetileg is el tudjuk helyezni a standard kozmológiai modellbe, aminek az ősrobbanás és a világegyetem tágulás adja a keretét. Ebben bizonyos fázisokban el tudjuk helyezni ezeket az anyagfajtákat. Ezeknek nyilván más a neve, és más honnan bukkantak elő, tehát senki sem hívja őket ősanyagnak, de ha végigmondjuk, többen beleillenek ebbe a keretbe. Az egyikről már a legelső előadáson beszéltem röviden, most egy kicsit részletesebben. Hát ez a téridő habjai címet viselő fókusz stimmel. Gondoljuk végig, már többször emlegettem a kvantumgravitáció elméletet, ami nem volt, hanem lesz. Mi a mai fizikának a standard modellje? Vannak a mai fizikában olyan elméletek, amikről azt gondoljuk, hogy általános érvényűek. Ez összesen 3 nagy elmélet, és ha minden jól megy, akkor ezek mindenhol és mindig igazak. Ebből 2 relativitás elmélet, az egyik a speciális, másik az általános relativitás elmélet, a harmadik pedig a kvantum elmélet. Na most eme elméleteknek, ha minden jól megy, akkor együtt kell leírni a világot. Viszont matematikailag és fizikailag nem férnek össze egymással. Tehát jelenleg ez a hiba. Ugye, hál' Istennek a fizikus szigorlaton nem szokták egyszerre kérdezni a kettőt, mert különben az ember magával kerülne ellentmondásba, tehát külön kell az egyikből, meg külön a másikból vizsgázni. A relativitás elmélet alaphipotézisával, hogy a téridő pontjairól beszél, és azt mondja, hogy ezek valamilyen sima halmazt alkotnak, erre megvan a matematikai szakzsargon, hogy hívják ezt a sima halmazt, és hogy kell leírni. És egy részecské az ennek egy pontja, és ezen a háttéren, ezen a sima háttéren mozog. Na most az egyik változat a speciális relativitás elmélet, itt a gravitációt nem veszük figyelembe, itt akkor a téridő valamilyen sík, és ezen a részecskéknek a megengedett, a háborítatlan mozgása az egyenes vonalú egyenletes mozgás. Az általános relativitás elméletről már beszéltünk, itt ez a téridő, ez görbült, úgy lehet gondolni, hogy görbe felületen, csak több dimenzióba, és itt akkor a részecske mozgása az a felületen megengedett legegyenesebb görbe. Ezzel szemben a kvantum elméletben a részecskék helye az határozatlan. Határozatlan segreláció pont azt mondja, hogy a hely és az impulzus bizonytalanságának a szorzata az alulról korlátos, nem lehet pontosan tudni, hogy hol van és milyen gyorsan mozog. Ez, amit másképpen úgy is szoktak fogalmazni, a részecske az hullám természetű. Most a hullám az ugye egyszerre van mindenhol. Most van még az általános relativitás ember, az az alapgondolat, amiről szintén beszéltem, hogy mi határozza meg, hogy mennyire görbül a téridő, maga az anyag. A helyi anyagelosztás. Most a kvantumelméletben viszont az anyag az, hát hol van, mindenhol. Bizonyos valószínűséggel itt találom, bizonyos valószínűséggel ott találom a részecskét. Akkor hogy a csodában tudom megmondani azt, hogy most itt görbíti, hogy görbíti a téridőt? Ezt a kettőt se fogalmilag, se matematikailag nem sikerült máig egyesíteni. De most azért működik a fizika ennek ellenére, mert a gravitáció rettenetesen gyenge. Ezt is már többször mondtam, tegyünk le két elektront, amik taszítják egymást elektromosan, és ekkora erővel, és vonzák egymást gravitációsan, a tömegünké pedig a gravitációs állandó. A kettőnek a hányadosát kiszámítjuk, abból a távolság négyzet kiesik, és ez a hányados, ez nagyságrendileg 10¹-en. Azt hiszem, hogyha elektront írunk, akkor 10¹-en, úgy még jó. Ezért a részecske fizikában gyakorlatilag nem használjuk a gravitációt. Ugye az egyéb kölcsönhatásoknak az egyesítési próbálkozásairól már beszéltem, sikerült már az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatásnak az elméletét matematikailag egyesíteni. Ehhez hasonló, matematikailag hasonló elmélet írja le az erős kölcsönhatást a kvarkok és a gluonok között. Ezt a két meglevő elméletet próbálják egyesíteni, és lehet többféle módon, csak hát még a késletek nem döntötték el, hogy melyik a helyes egyesítési módszer. De ebben nincs benne a gravitáció. De azért nem baj, mert a részecske fizika kísérletek során gyakorlatilag nem számít a gravitáció, mert ilyen rettenetesen gyenge a többihez képest. Extrém körülmények között viszont egyesítenünk kell. Hiszen vannak, ez is igaz, az is igaz, nyilván együtt kell leírni. Hát ez, amiért majd a önök generációnak, vagy az önök gyerekeinek fogják kiadni a Nobel-díjat 50-100 év múlva. Érdekes módon mind a három elméletben van egy jellegzetes, univerzális állandó. Olyan értelemben univerzális, hogy nem olyan, mint mit tudom én, az üvegtörés mutatója. Hát az mitől függ, hogy milyen részecskéből áll, meg hogy mennyi szennyezőanyagot kevernek bele. Ezek univerzálisak, ezek mindig és minden anyagfajtára nézve ugyanazok. Ezt sokszorosan sokféle kísérleten előzték. Speciális relativitás elméletet a fénysebesség jellemzi, amit ugye méterbe szekundumban mérünk. Az általános relativitás elméletet a gravitációra jellemző, az ide fölírt gravitációs állandó, aminek a mértékegysége köbméter per kilogramm szor szekundum négyzet, és a Planck állandó jellemző a kvantum elméletben, az pedig kilogramm négyzet méter per szekundum. Na most már többször volt rá az, hogy miért van ott az a C. Azért, mert amikor a métert meg a szekundumot definiáltak, akkor még nem tudták a relativitás elméletet, nem tudták, hogy a tér meg az idő az valamilyen értelemben egyforma, különben vezették ezt, különben vezették azt az egység, aztán később ki kellett okoskodni, hogy hát ezek átszámíthatók egymásra. Hogyha előre tudták volna, akkor úgy választják a mértékegységeket, hogy mondjuk az időt évben mérik, a hosszúságot meg fényévben, és akkor a fénynek a sebessége az egy. Most Planck ezt okoskodta ki, hogy nyilván a méter, meg a kilogramm, meg a szekundum helyett bevezethetünk más mértékegységeket, a vaslapok bizonyára más mértékegységeket használnak, akkor őnekik is van egy C, meg G, meg H. De hogyha ilyen nagy, az egész világegyetemre kiterjedő mértékegységi egyezményt hajtunk kötni, akkor célszerű úgy csinálni, hogy az alapvető fizikai törvények a lehető legegyszerűbbek legyenek, és abban könnyű megegyezni, mert mindegyik értelmes lenni eljut ugyanazokhoz az alaptörvényekhez. Hát válaszoljuk, hogy a C is egy legyen, meg a G is, meg a H is egy legyen, és ez az kell, hogy az új egységeket ezekből az egységekből kombináljuk. Én ezt Planck megmutatta, itt vannak a képletek, és akkor ez a hosszúság egység, ami a univerzális konstansokkal így fejezhető ki, ez 10^-35 méter nagyságrendű lesz, csak a nagyságrendet írom a mellett előszorzott, én ez ott nem. A megfelelő időegység, amit Planck időnek hívunk, az 10^-45 szekundum, a megfelelő tömegegység pedig 10^-8 kilogramm. Ez, amit Planck féle, vagy természetes egységrendszernek hívnak. Ha ebben számolunk, akkor nem nagyon lépnek föl természeti állandók. Illetve fellépnek. Nagyon érdekes, mert például az elektron töltése, mint egység, ugye az is egy univerzális állandó, hogy mennyi az elemi töltésnek az értéke, az akkor most már dimenziótlan szám lesz, akkor az kijön, és az jön, hogy az elektron töltésének a négyzetének a reciproka 137. Ezt senki sem érti, de mindenki nagyon szereti, ez a fizikusok kedvenc száma. Ha nem ilyen lenne, hanem mondjuk 10 lenne, vagy ha 1 lenne, vagy 1 tized a 137 helyet, akkor nem működne a kvantumelektronika, azok az eljárások, amiket a kvantumelektronikában használunk, azok azon múlnak, hogy az 1 per 137 az kicsiny szám. Mit akarna jelenteni ez a dolog? Hogy ez a világ alapraszterének a méretskálája. Képzeljünk egy számítógépet, és rajzoljunk a számítógép képernyőre egy kört. Vagy egy kétszer akkora kört. Mindenki meg tudja csinálni. Egy tized akkora kört, vagy egy még kisebb kört, hát akkor előbb-utóbb beleütközünk abba, hogy a képernyő az pixelekből áll, és a kicsinyi kör az már nem kör, hanem négy ilyen kis pacát jelent. Van a skálának egy alsó határa, amit a világnak, a világ jelen pillanatban a számítógép képernyője, annak az alapraszterre határoz meg. Ennél nagyobb dolgokat lehet rajzolni, és ott akkor lehet nagyítani is, ez alá nem lehet lemenni. Azt gondolja az ember, hogy az univerzális természeti állandók többen ezt a skálát határozzák meg. Amikor Planck ezt kiokoskodta, akkor azt gondolták, hogy hát mik az alapvető objektumok, az atomok. Ha minden jól megy, akkor majd megcsináljuk, de minden évszázadban előfordul 10 olyan év, amikor az emberek rettenetesen büszkék arra, hogy a fizika az fél éven belül befejeződik. De 1890-es években is volt egy ilyen, meg az 1990-es években is volt egy ilyen korszak, és hát akkor majd lesz egy elmélet, amiből minden következik, minden eddigi dolgok, az majd a térnek, meg a részecskéknek az alapvető elmélete lesz. Akkor még alig ismertek részecskéket, de gondolták, hogy ez majd mind kijön. És hát tudták, hogy az anyag atomos szerkezetű, akkor bizonyára ekkorák az atomok. Hát nem ekkorák. Atomok ennél 20 nagyságrenddel nagyobbak. Atomoknak az átmérete 10^-15 méter, de még az atommagok is 10^-15 méteresek, ennél 20 nagyságrenddel nagyobbak. Meg lehet kérdezni, hogy mennyi idő alatt kerülni meg az elektron a proton. Nyilván mindenki tudja, hogy nem kerül, mint a bolygó, de azért ezt a karakterisztikus időt ki lehet számítani, az 10^-20 másodperc körül van, ott is van egy 25-ös nagyság. Ez viszont marha nagy tömeg. 10^-8 kilogram az nem egy atom, hanem egy baktériumnak a tömeg. A baktérium meg jó sok részecskéből áll. Tehát az atomos világ ehhez a természeti állandóval kiokoskodott skálához képest nagyon nagy, és nagyon könnyű, tehát méretre nagy és könnyű objektumokból áll. A fene érti. Tehát valahogy ez nem az a skála, illetve, hát majd mindjárt látjuk, hogy kell ezt ábrázolni, rájönjük, hogy miért nem ez a skála. Annak idején ez elég nagy meglepetést okozott, mindenesetre célszerű számítások során ezt használni. Na most ugye ezekben szerepel a kvantumelmélet, a speciális relativitás elmélet, meg a gravitáció elmélet. Ezeket az elméleteket párosával megpróbálhatjuk egyesíteni. Az általán tulajdonképpen az általános relativitás, mint a gravitáció elmélet és a speciális relativitás elméletnek a kombinálása. Ilyen elmélet van. Olyan is van, ami ezt a kettőt, a kvantumelméletet, meg a speciális relativitás elméletet kombinálja. Ez a például az elektronok a Dirac elmélete, a kvantum elektrodinamika és környéke az ilyen. Olyan elmélet is van, több is, ami ezt a kettőt kombinálja, csak azok nem jók. Tehát a nem relativisztikus kvantum gravitáció, ennek rettentően egyszerű az oka, hogyha közel kerül egymáshoz két részecske és vonzzák egymást, akkor minél közel vannak, annál gyorsabban vonzzák egymást, és előbb-utóbb nagyon gyorsan mozognak, és megközelítik a fénysebességet. Tehát nem lehet belőle kihagyni a fénysebességet. A másik két elmélet az olyan, hogy a harmadikat ki lehet hagyni, de ennek a kettőnek a kombináció hamar elvezet oda, hogy megjelennek a nagy sebességek is. Nincs, hogy a hármat egyesíteni kéne, és ez ami nincs meg. Hát hol fordulhat elő? Nyilván azt gondolja az ember, hogy ott fordul elő a világban, ezen a skálán. Hogyha ekkora objektumok ennyi ideig, ekkora tömeggel, vagy ennek megfelelő energiával rendelkeznek, hát ott már mind a három elméletet kell használni. Ez a kvantumgravitációnak a területe, itt ő uralkodik. További természetes egységeket is lehet definiálni, tehát például kiszámítja az ember a hőmérsékletet, tehát Planck tömeget megszoroz a fénysebesség négyzetével, az energiának a természetes egysége, és akkor, hogy ezt átszámítjuk hőmérsékletre a K-szortével, ez itt 32 csak el van maszatolva, 10^32 Kelvin kapunk. Ezt majd egyszer már említettem más kontextusban, 10^32, még lesz egy harmadik is. Kiszámíthatjuk például a nyomásnak a természetes egységét, a nyomás az egy energiasűrűség, ennyi energiát tegyünk be egy ilyen Planck méretű kockába, egészen döbbenetes, 10^120 hektopaszkált kapunk, ugye tessék az időjárás jelentéssel összehasonlítani, olyan 1000 hektopaszkálokról beszélnek, hát ahhoz képest van 117 nagyságrend különbség, tehát ahhoz képest az, hogy itt most a 1000 vagy 1010 hektopaszkál, és ezen múlik az időjárás, hát ugye már. Szóval ezek a körülmények, ezek de miért hozzánk képest extrémnek, de miért extrémnek? Többen arról van szó, hogy itt minden ilyen körülmények között minden részecske egyszerre fekete lyukká válik. Ezt a következő módon lehet meggondolni. Adott tömegű részecskékhez kétféle módon lehet hosszúságot rendelni. Az egyik az ez a képlet. Ez a kvantum, amikor a speciális relativitásnak a kvantum elméletet egyesítjük, ott ez egy természetesen fellépő adott az úgynevezett Compton hullámhoz. Olyan folyamatok, amikor foton szóródik elektronon, például ilyen típusú folyamatoknál jellemző ez az adat. Következő módon lehet ezt elképzelni. Gondolatkísérletek, hogy Einstein szólt, vegyünk egy ilyen dugattyús hengert, tegyünk bele egy elektront. Technikailag nehéz megcsinálni, de képzeljük, hogy egy elektron tettünk bele, semmi mást. Elkezdjük összenyomni. Az elektron egyben hullám is, és a hullám szeret kitágulni. Ahhoz, hogy összenyomjam, az rövidebb hullámhosszú lesz. Rövidebb hullámhossznak nagyobb frekvenciát felel meg, nagyobb frekvencia pedig Planck szerint nagyobb energia. Összenyomom, nagyobb energiájú lesz, tehát nekem energiát kell befektetni, hogy összenyomjam, magyarul erőt kell gyakorolnom a dugattyúra. Nyomom, nyomom össze, és ezzel energiát fektetek be. Meddig? Hát amikor már annyi energiát fektettem be, ami megfelel kétszer emszer C négyzetnek, em az elektron tömege, akkor ez a befektetett energia hopp arra használódik el, hogy egy helyet három részes kereszt, mert abból lesz egy elektron-pozitron pár. És onnantól kezdve nem találom, hogy melyik az én eredeti elektron, és melyik a frissen keletkezett, mert nincs rajtuk semmi kopás, még egyéb, nem lehet megkülönböztetni a régi elektront az új elektrontól, azok teljesen egyformák, és ezért ez a határ, amikor az energiát ide beraktuk, ez már kétszeremszer C4-et, ez az egyes részecskének, tehát egy darab részecskének a létezésének az alsó határa. Ennél kisebb tartományban nincs értelme arról beszélni, hogy egy részecske van. Ha kiszámítjuk ezeket a dolgokat, hogy mennyi energiát kell ahhoz befektetni, hogy vegyszük a határozottság, rácsot, stb. Abból jön a Planck állandó, pont kiderül, hogy ez a hullámhoz. Ha egy objektumot ennyire összenyomunk, akkor már nem lehet egy objektum, akkor úgy elkenődik az egyedisége. Ez tehát egy határ, ez alatt nincs értelme stabil egy objektumra, M tömegű részecskéről beszélni. Most van egy másik határ, az pedig a fekete lyukakkal kapcsolatos, ott szerepelt már ez a képlet, M tömegű részecskéhez hozzá lehet rendelni egy ekkora sugarat, hogyha ekkorára összenyomjuk, akkor fekete lyukká omlik össze. Hogyha adott tömegű objektumot, ugye ennél kisebbre akarunk összenyomni, akkor már nem, ezt mutatta ez a képlet, akkor már nem lehet egyes részecskéről beszélni. Tehát az egyedi objektumok e fölött létezhetnek. Ha viszont egy nagy tömegöt össze akarunk így nyomni, akkor meg beomlik fekete lyukká, akkor meg már megint nem találjuk az embert. Akkor ez alatt létezhetnek. Ez így együttesen kijelöli ezt a sarkot ezen az ábrán, e fölött erre fele létezhetnek egyáltalán stabil objektumok. Ahol a két görbe metszi egymást, tehát ezen az ábrán egyenes, mit az Isten tessék kiszámítani, ez pont a Planck tömeg és a Planck hosszúság. Tehát az ekkora objektumok, hogyha előbb rosszul gondoltuk, hogy ez a világnak ez lenne az alap rasztere. Mert ekkora rasztere nem lehet objektumokat csinálni, mert az objektumok csak erre felül létezhetnek. Jó, tehát ez nem az alap rasztere, hanem ez a határ annak, amíg egyáltalán részecskére vagy objektumra lehet gondolni. Most ezen az ábrán el lehet helyezni a valóban létező objektumokat. Azt hiszem, ezt is mutattam már egyszer. De hát valahol itt hat a kvantum gravitáció. Helyezzük el ide a legegyszerűbb elemi részecskéket, hogy mekkora egy elemi részecske, gondoljunk arra úgy, mint a saját Compton hullámhoz. Tehát össze van nyomva amennyire lehet. Valahol itt a proton, ugye megyünk lefelé, csökkentem a tömeget, kisebb tömeg, nagyobb hullámhoz. Itt az elektron. A neutrinóról múltkor beszéltem, legközelebb majd megjön lesz róla szó. A neutrinó sokáig úgy gondolták, hogy nulla a tömege. De az Jöjzés Szalai Sándor 1975-ben megjósolták, hogy nem nulla, meg mondták, hogy mennyi. Két éve kimérték tényleg annyi, tehát ezt jól rajzoltam be erre az ábrára. Tehát ez a három itt helyezkedik el. És a többi objektum pedig rajta van egy ilyen plusz hármas meredekségű egyenesen. A plusz hármas az ugye annak felel meg, hogyha tömeg per a hosszúság köbe állandó, tehát adott sűrűségű anyagok egy ilyen egyenesen helyezkednek el. Mi az, ami olyan sűrű, mint a proton, de nagyon nagy? Hát az a neutron csillag. Mi az, ami olyan sűrű, mint az elektron, de kicsit nagyobb, de olyan nehéz, mint a proton? Az az atom. Mi az, ami olyan sűrű, mint egy elektron, de még jóval nehezebb, mint egy baktérium, vagy egy ember, vagy egy hegy, vagy egy bolygó, és itt a csillag. Mi az, ami olyan nehéz, mint a neutron csillag, de olyan annál ritkább? Hát azon mondjuk egy fehér törpe, vagy egy kicsit odébb, finom részleteket be lehet rajzolgatni, itt a csillag. Volt arról, hogy minden csillag egyforma tömegű, az nagyjából azt jelenti, hogy a csillagok így helyezkednek egy vízszintesen. Ez itt egy fehér, egy barna törpe, ami nem vált csillagá, tehát kicsit kisebb a tömege, viszont kiterjedtebb objektum. Mi az, ami olyan ritka, mint a neutrinók, olyan sűrű, viszont jóval nagyobb, hát az univerzum. ez a görbe pont itt kimetszi az egész univerzumot itt fönt, és a csillagtól az univerzum, még a galaxis, meg a galaxis halmaz, meg egyebben találjuk egy ilyen 1,2 meredekségű egyenesen. Ez az adat is szerepeltett szemmel, 1,2, amikor arról beszélünk, hogy milyen ritkán oszlik el az anyag az űrben, majd erről később megint lesz szó. Na, itt helyezkednek el a valódi objektumok, egészen döbbenetes, hogy az ember félúton van az elektron, meg az atom, meg a csillag között, az ember mértani közepe a csillagnak, meg az atomnak, ennek az ábrának igazi közepe, rettenten büszkék lehetünk magunkra, hogyha geometriailag nem is vagyunk a világ közepe, de tudtunk olyan ábrát konstruálni, meg vagyunk a közepe. Egészen furcsa, hogy ez a három vonal ilyen egyformán helyezkedik el, tehát szokták ezt mondani, ez az a hárfa, amin a... Na jó, hát akkor milyen lehet a világ, amikor itt vagyunk? Hát hol vagyunk itt? Amikor nagy energiát, tehát Planck energiát, Planck hosszúságnak megfelelő kockával összpontosítunk. Hát ennek az egyik helyszíne a fekete lyuk. Ha a fekete lyuk összeomlik, akkor adott méretű anyag beesett a saját eseménye, és ott elvileg a nullában megy össze, nyilván nem tudjuk a részleteket, mert nem tudjuk a kvantumgravitációt. A fekete lyuk belsejében biztosan a kvantumgravitációt kell alkalmazni. Másrészt viszont az univerzum kezdetét a modelljeink úgy mutatják, hogy a nullából indul ki, tehát végtelen nagy sűrűségű volt. Hogyha errefele megyünk, akkor egyre nagyobb a sűrűségű. Valahol errefele nyilván nem tudunk mondani semmit, hogy ott mi van, nincsenek stabil objektumok, nincsenek fogalmaink arra, hogy kell leírni azt, ami itt lenne, mert még a lenni fogalom se érvényes, mivel nem létezhet semmiféle időtartamig stabilan. Tehát valamikor a nagybum környékén biztosan volt olyan korszak, amikor ezek a paraméterek érvényesek voltak. Megyünk visszafelé a nagybumhoz, akkor például most ugye két galaxisnak a távolsága az ilyen millió fényévekben mérhető, az a két anyagtömb valamikor mondjuk Planck távolsága volt egymástól. Nyilván akkor a kvantumgravitációnak az elméletet kell alkalmazni. Hát a nagybum környékén volt valamikor egy ilyen korszak. Mikor lehetett ez? Hát megint csak anélkül, hogy a részleteket tudnánk, azt mondja az ember, hogy elővesszük ezt az adatot, ezt a Planck időt. Körülbelül ennyi idővel a nagybum után lehetett. 10-45. szekundummal a nagybum után, illetve az előtt, a nullától odáig. Ekkoriban biztosan a kvantumgravitáció uralkodott. Most hogy deríti fel az ember a T egyenlő nullának a környezetét? Már többször volt róla szó, építsünk nagy gyorsítókat, lőjük egymásba a részecskéket. Annak idején, amikor minden adott hőmérséket volt, akkor minden részecskének nagyjából ugyanannyi energiája volt, most azt tudjuk megcsinálni, hogy egy részecskének adunk nagy energiát. Kiszámíthatjuk, hogy mekkora hőmérsékletnek felel meg az adott energia, amit a részecske gyorsítóink elérnek. Most 2 tera elektron volt nál, tehát 2×10^15 elektron volt nál tartunk. És ennyit tudunk egy részecskére összpontosítani, mert éppen most növelik egy 10-es faktorral ezt a új gyorsítók építésével. Ezt átszámítjuk hőmérsékletre. Átszámíthatjuk a világegyetem tágulására időre, hogy ez körülbelül ennyi idővel a nagy bum után volt. Így megyünk visszafelé. Amikor Weinberg megírta az első 3 perc című könyvét, az azt jelentette, hogy az a rész az már biztos. Tehát a 3 perc utáni dolgoknál ismerik a fizikát. A részleteket nyilván ki kell számítani, és rengeteg zavaros dolog van, mint például mondtam, hogy a galaxisok képződés az később volt, de nem ismerjük részletesen. De ott nem várható nagyon új fizikának a felfedezése, hiszen ezt már laboratóriumban ellenőriztük, teszteltük, elméleteink működnek, és stimmel. 3 perc körül volt például az, amiről múltkor beszéltem, ezzel, hogy a meglevő protonok és neutronok egyesültek könnyű atommagokká. Az volt a kezdetleges kozmikus nukleoszintézis, tehát ezt ismerik ezt a korszakot. Ez az első 3 perc. Azóta mentünk visszább, töredék másodpercek környékén voltak azok a folyamatok, amikor a múltkor szintén beszéltem, amikor neutron-proton reakciók leálltak, és kialakult az, hogy hány proton, hány neutron van az univerzumban. Megyünk visszafelé. A kísérletek most kb. 10^20 másodpercnek megfelelő időnél tartanak. Tehát a nulla után 10^20 másodperccel ennek felel meg az a hőmérséklet, az az energia, amit most már elérhetünk. Ennél nagyobb energiát hol lehet találni a fizikusok fejébe? A fizikusok számolásai azért előbbre szaladtak, mint a kísérletek. Az elméletek 10^-30 másodpercnél, 10^-30 környékén tartanak. Arra nézve van elmélet. Nyilván ez azt jelenti, hogy 10 nagyságrenddel nagyobb energiagyorsítók kellenek ahhoz, hogy ezt ellenőrizni lehessen. Addig még van mit számolgatni. 10-32-en és a 10-45-en között megint van egy hatalmas nagy szakadék. 10-45-en nélben garantáltan a kvantumgravitációnak a még nem létező elméletet kell alkalmazni, hogy az előtt biztos nem tudjuk a fizikát, az a ziher. Hogy 10-45-en és 10-32-en között mi volt, azt nem tudjuk, de ott elvileg tudhatjuk, hogyha nagyon okosak vagyunk. Tehát a jelenlegi fizikánk akadály nélkül bővíthető odáig, csak nem tudjuk, hogy hogyan. Tehát akkor nyilván akkor sokféle nyúlnak ki a tapogatózó ujjak. 10-45-en elébe menni csak vadi új fizikával lehet, ahol sikerül majd egyszer egyesíteni a kvantumelméletet a gravitációval. Hát akkor mi van, ha nincs fizika, akkor az ember elkezd metaforákban beszélni. Mi lehet ott? Hát ez az anyag, ami akkor volt, ez, amit úgy szoktak mondani, jelképes, hogy a habos téridő. Ez durván azt jelenti, hogy gőzöm sincs róla, hogy miről beszélek, de ezt elegánsan lehet csinálni. Mi lehet? Ilyen metaforákkal élünk, hogy mini fekete lyukak. Sok pici fekete lyuk, amik úgy egymásba alakulgatnak át. Vagy féreg lyukak szövedéke. Ilyet egyszer már rajzolgattam, csak ott nem minibe volt, hanem a világegyetem keltett fiók vagy bébi világegyetemeket közte össze-vissza lógó féreg lyukakkal meg egyebekkel. Most tessék ezt úgy elképzelni, az egészet úgy beszövő, mint ilyen giliszta konzerv vagy egyéb alatt, minden, hogy össze-vissza tekerek, csak ez a 10-45-en szekundon, most 10-30-valahányodikon méteres skálán ott vannak ezek az izék így összefele. Mondok egy másik hasonlatot, ami talán jobban, ez se igaz, csak ez jobban felfogható. Nézzük meg messziről a Földet, ugye milyen szép sima és gömbölyű. Ha közelítünk, ugye ilyen űrkamerával, éppen most láttam, hogy lehet saját műholdat bérelni. Az ember fölép valam a webre, letölt egy programot, és akkor beállítja, hogy mit akar megnézni, mondjuk a felesége munkahelyét, és akkor ráközelít a beanyag a koordinátokat a műholdal. Nagyítsa rá. Úgy van beállítva, hogy azt az autótípust még megláthatod, amivel az asszony beült, de a csábító arcát már nem lehet megláthatni. Hát annyira rá lehet nagyítani. Most kezdjük egy rá, közelítünk erre a képre, hát még mindig szép sima az óceán. Közelítünk, akkor észreveszünk ezeket a szép nagy hullámokat. Még nagyobb közelítésben már ilyen durvaságok vannak. Még jobban ráközelítünk, észreveszünk, hogy itt leszakadt róla a tajték, itt meg buborékok vannak, meg egyébek. Mi ez? Ez már nem egy görbült felület, hanem topológiailag más. Itt már ilyen külön állók is vackok, lukak vannak a vízben, meg víz a levegőben, levegő a vízben, minden. És amikor teljesen közel megyünk, akkor már olyan habos lesz, főleg ott, ahol átbukik a hullám és a szörfölök élvezik a dolgot. Na ott aztán az már abszolút nem hasonlítható össze ezzel a szép sima felülettel. Valahogy így gondoljuk azt, hogy a messziről nézve a téridő is szép sima. Ha közelédünk, akkor észreveszünk rajta majd a gravitációs hullámokat, ugye éppen mostanában próbáljuk ezeket detektálni. És ha nagyon nagy nagyítással nézzük, persze itt ennek a skálára már a Planck hosszúságnak felel meg, tehát 10-35-en méter meg ilyesmi, akkor azon belül már topológiailag is már nem lehet egy ilyen sima felülettel leírni, mert egy szakadások, lukak, férgek, össze-vissza tekerülések vannak benne, és hát aztán ugye kell tovább menni, aztán már a fogalmaink is lukacsossá válnak. Erre kéne majd kidolgozni azt az új matematikát, és nyilván fordítva leírni, mert ez volt előbb, és ebből ki kell hozni ezt az átlagos dolgot. Itt érvényesek a kvantumelméletnek a törvényei is, meg a gravitáció törvényei is, ebből majd ki kell magyarázni, hogy nagyban miért lesz ilyen szép sima. A Földnél értjük, hogy az össze-vissza hullámok miért állnak be nagyjából egy ilyen sík felületbe, ha éppen nincs ott a cunám, és a többi, de ilyeneket, ezt lehet érteni, ennek a matematikai megint nincs meg, és a fizikai érdekes, hogy ez hogy simul ki ilyesmi, miért nem marad nagyban is ilyen habos. Másképp is sem lehet mondani. Ami hullámzik, annak energiája van. Kvantumelmélet meg tudja mondani, egy adott hullámhoz, amplitúdó hullámhoz mekkora energia tartozik. Na, de aminek energiája van, egyenlő mc-nél, de az önt a tömegjelen, az meg görbíti a teret. Tehát ami hullámzik, az maga is görbíti a teret, hogyha görbül a tér, akkor megint hullámzik. Tehát ha rókafogta csuka, vagy a saját falkába harapó kígyó, vagy saját falkába harapó féregjárat, a gravitáció össze-vissza hullámozva maga is tovább görbíti a teret. Ennek mekkora lehet a tipikus energiája? Hát a fene tudja, de az energia sűrűséget nyilván az megint annak a rövidítés, hogy nem értem. Ez az energia sűrűségnek, vagy a nyomásnak ez a Planck egysége fogja megmondani. Hát, hogyha Planck hosszúságon Planck energiák jelennek meg, akkor a tipikus energiasűrűség 10-120-on szorosa a normális egységeknek. Ez az atomnak sűrűségénél is jóval sok-sok nagyságrenden nagyobb. A fene érti ezt az egészet. És ehhez képest a létező részecskéknek, meg egyebeknek, amiket találtunk, azoknak az energiái jóval kisebbek. A részecskék ezen a eleve össze-vissza görbülő világon apró kis fodrozódások. Szóval tulajdonképpen azt gondolom, az ember módosítja a képet, hogy hát, hogyha ez az alap dolog, akkor ez a néhány apró izé, amit ott a felszínen látunk, hát az már semmi. Erre nagyon jó hasonlat például, amikor az ember néz egy repülőgépet, ami kondenszcsíkot húz. Hát körülött ott vannak a levegőnek a molekulája, amik azért viszonylag sűrűn vannak. A repülőgép kiköp néhány korom szemcsét, és arra lecsapódnak a víz cseppek. Ez össztömegben és sűrűségben jóval kisebb, mint a környező levegő sűrűsége. De eltér tőle, és ezért messziről észre lehet venni. Úgy gondoljuk, hogy a részecskék, szóval mindaz, amit objektumnak tekintünk, az ezen a durván görbülő és fodrózódó háttéren ilyen apró valami, csak hogy eldűlt a háttértől, ezért vesszük észre. Hogy lehet ezt az energiasűrűséget megbecsülni? Hát ugye volt ez a klasszikus modell, ez itt egy potenciál gödör, klasszikus részecskével a gödör fenekén is jól érzi magát, a helykoordinátai nulla, impulzusa nulla. Kvantumelmélet szerint a helyének meg az impulzusának bizonytalansága van, tehát nem ülhet a gödör fenekén. Van egy ilyen alaprezgés, valahogy itt a gödör fenekén egy cerek mocorog, ennél aztán bizonyos energiával nagyobb lehet, meg még nagyobb, és akkor ugrándozhat, de van egy alapvető, ami alá nem mehet, például sima oszcillátornál a frekvenciájából így lehet kiszámít, ez alapállapoti energia. Ez, amit egyesek meg akarnak csapolni, mint ugye tudni a könyvekből. Ezt nem lehet megcsapolni, de akkor még akarni lehet. Na most ez az alapállapoti energia. A elmélet azt mondja, hogy minden szabadsági fokra jut ilyen. Na most a mezők elméletében az, hogy végtelen sok szabadsági fok van, hát akkor ezt meg kell szorozni végtelennel, ennyi az alapenergiája a mezőknek. Ez nyilván nem igaz, megint arról van szó, hogy nem tudjuk pontosan az elméletet, majd ezt még rendbe kell tenni. Mindenesetre, hát ennek a végtelennek a pontosabb közelítése az, amit az előbb mondtam, hogy 10-120-on. Ez nem akkor, mint a végtelen, de azért még mindig marha nagy. Az a furcsa, hogyha ezt hozzászámítjuk, például megpróbáljuk beírni az általános relativitás elmélet, az általános relativitás elmélet alapegyenletét teszem a fölé, ami a tér görbülete, az arányos az anyaggal, az anyagot is mindenféle mennyiségekkel jellemezni, energiasűrűség, impulzussűrűség, stb. És itt van a gravitációs állandó. Most ez a háttérenergia maguknak, a mezőknek az alapnyüzsgése, az görbíti a teret, az is, akkor, amikor nincs ott egy részecskese, tehát ide még plusz be kell írni még egy konstanst. Ez olyasmi, mint amikor Einstein módosított az elméletet és beírta a kozmológiai állandót. Ezt gondoltam, és azért nem folytatom, mert erről majd egy külön előadás lesz, tehát erre tessék emlékezni, hogy a mezőknek az alapnyüzsgése olyan, mint amikor Einstein a saját véleménye szerint a legnagyobbat tévedett. De ezt ugye azelőtt tettem, mielőtt mi kiderítették, hogy a mezők alapnyüzsgnek, tehát jó irányba tévedett. Na most ezt az egész téridő fluktuációs habos téridő modellt, ezt kétféleképpen lehet elgondolni. Kezdetben valahol nulla pont környékén, amikor ilyen állapotú volt a világ, hát ott nyilván használni kell a kvantumgravitációt. Utána a világ kitágult, szépen lehult és kisimult. Ezeket az ábrákat visszafele mutatja az ember. Most már ilyen, most már nagyban jó az általános relativitás, mert a világegyetem tágulását jól le tudjuk írni. Ez az egyik gondolat. Tehát ez az egész, ez arra való, hogy a nulla környékén, ott a 10-45-en előtt, ott tudjunk valamit mondani. Másik gondolat viszont az, amiről itt volt szó. Ez most is itt van. A mezőknek az éruspont fluktuáció, ezek most is itt vannak. Ez az alap háttér, itt alattunk, ez mint itt, hogy a levegőt se gondolták korábban anyagnak, nem tudták, hogy itt van, csak amikor fújtak, akkor vették észre, hogy valami nyomás van. Nem tudták, hogy ez van. Most is itt van alattunk, vagy körülöttünk mindenhol ez, és ezen mi csak apró fodrozódás vagyunk. Tehát ez nem a hajdani ősanyag, ami akkor volt jelen, ez az ősanyag, ez most is itt van, és nem értjük, hogy kell kezelni, nem tudjuk ennek a matematikáját. Ezért mondtam, hogy többen azt sem tudom, hogy hányféle anyagról beszélek. Ez az anyag, ez lehet, hogy egy hajdan volt fajtája az anyagnak, úgy, mint az ősi tűzgömb, vagy ilyesmi. Lehet, hogy a mostani anyagnak is az alapvető formája, csak egyszerűen nem bírjuk fizikailag, fogalmilag, matematikailag kezelni. A jövőben ez ügyben sok érdekes változás történhet majd. Na, ennyit akkor a téridő habjairól. Van egy másik elmélet, addig ezt leoltom, ahol már vannak pozitív ismereteink a dologról, sőt, kísérleti eredmények is. Nemrég beszéltünk a különböző fajta elemi részecskékről, és ott szerepeltek a kvarkok, meg a a kvarkokat összekötő erők, amiket gluon nevű részecskékkel tudunk megadni. És volt olyan ábra, hogy miben különbözik a gluon mező a hagyományos elektromágneses mezőtől. Az erővonalak hagyományos elektromágneses mezőnél a tömegpontokból így, vagy töltésekből szétmennek, és itt viszont, mintha az erővonalak között lettek volna rugók, és összehúznák, tehát hogy két kvark messze van, akkor az erővonal cső az így megy, és ezért nem engedi őket szétszedni. Tehát ez egy matematika elméletnek a félig meddig szemléletes lefordítás. Lényeg az, hogy már nem lehet szétszedni a kvarkokat. Úgy is lehet mondani, hogy a kvarkok közti erőt közvetítő gluonok csak a proton belsejében terjednek. Amikor az elmélet kezdett kialakulni, akkor olyan közelítő modellek is voltak, hogy vegyünk egy zacskót, és tegyük abba bele a kvarkokat, és azon belül engedjük meg valami hasonló elmélete, mint a elektrodinamikában, hogy fotonok rohangáztak. Jó, de csak a dobozon belül, vagy a zacskon belül. Úgyhogy volt egy ilyen modell, hogy Budapest bag modell, tehát zsák modell. És akkor vitatkoztak, hogy hol az energia a zsák belsejében, vagy csak a falában, meg egyebek, és ennek különböző következményei voltak. Jó, tehát ilyen jellegű modell volt. Most nyilván nem külön zsák van, hanem maga ez a mező alakítja ki azt, hogy valahogy az egésznek határa van, mert túlságosan meg akarnám növelni, az rengeteg energia kellene. Tehát a pontosabb elméletből, ha majd sikerül, akkor le lehet vezetni azt, hogy maguk a kvarkok és a köztük rohangászó gluonok adnak egy ilyen véges méretű objektumot. Ha minden jól megy, akkor kijön ennek az energiája, tehát még a proton tömege, és ennek a mérete, azt meg tudjuk, hogy a proton az kb. 10-15 méter, 5 mesegrendel kisebb, mint az atom. Menjünk vissza az ősrobbanás környékére. Hogy pontosan meddig az számítások kérdése, de ez valahogy 10-20 másodperc környékén lehet. Amikor az anyag olyan sűrű volt, durván szól, hogy mondjuk a protonok összeérnek, akkor olyasmi a helyzet, mint mondjuk az atommagban, vagy amikor a csillagokról volt, a csillagok robbanásának bizonyos fázisában, amikor nagyon sűrű. Ez csak a nukleonok összeérnek, már nem az atomok, hanem már az atommagok összeérnek, vagy a protonok. Akkor egy gluon, ami az egyik zacskon belül terjed, az át tud menni és folytatja az útját a másikba. Másképp is lehet mondani, emlékeznek arra, hogy szabad úthoz. Két kölcsönhatási lépés között mennyi utat tehet meg egy részecske. Durván azt mondhatjuk, hogy ha majd kijön az elméletből, akkor a gluonnak a szabad út hossza adja meg azt, hogy mekkora egy proton. Na most, hogyha két proton távolsága megegyezik a proton méretével, ugye ez, amit hagyományosan úgy mondunk, hogy összeérnek, de nyilván nem így kell gondolni, mint golyókra, tehát a gluonnak a terjedési távolságánál már talál egy másik kvarkot, akkor mehet tovább. Mert tehát akkor már olyan sűrű van az anyag, hogy minthogyha, hagyományos nyelven, összefordnának ezek az acskók, és lenne egy nagyobb zsák, ami már teli van kvarkokkal, és abban az egészben már szabadon terjednek a gluonok. Ez egy másik fajta anyag lenne. Ezt úgy hívják, hogy kvark-gluon kondenzátum, vagy kvark-gluon plazma. Tehát ebben már nem arról van szó, hogy van három kvark, és köztük ott rohangáztak a gluonok, hanem van egy nagy zacskó, például az egész világ egyetemén egy nagy zacskó, amiben sok-sok kvark van, és köztük szabadon rohangáztak a kvarkok. Tehát ehhez az kell elvileg, hogy jó nagy nyomással jól összesűrítsük a protonokat, vagy neutronokat, és akkor összeolvadnak a zacskóik. Nyilván a világ egyetem nem kívülről sűríti össze, hanem eleve sűrű állapotból kezdte, tehát valamikor ilyen volt. Ez megint egy fázis átalakulás, egy halmazállapotváltozás. Kezdetben nagy volt a sűrűség, nagy volt a nyomás, és akkor ezek az alaprészecskék, a kvarkok elég sűrű voltak egymáshoz, hogy az összes ott egy kupacban volt, és köztük folyamatosan mozoghattak a gluonok. Ezt úgy is lehet leírni, egy olyan formalizmus, hogy azt mondja az ember, hogy itt másféle vákum volt, mint most. A mi vákumunkban nem terjedhetnek a gluonok, mert elvesztik az energiákat, belefulladnak, mint a mocsárba, aki elindult, és néhány lépés után úgy elfogy az energia, és elsüllyed. Akkor viszont olyan volt a háttér, a vákum, amelyben szabadon terjedtek a gluonok. Tehát, mint hogy egy másféle vákum lett volna. De ezt az egész anyagot, tehát ezt a sűrű kvarkgluon plazmát is tekinthetjük egy másik fél anyagnak. Mi volt ez? Ez a mai részecskék előtti ősanyag volt. Nem annyira más ősanyag, mint amire az előbb volt szó, mert arról semmit nem tudunk. Ennek nagyjából ismerik a törvényeit. Az a sokat emlegetett Budapestről szétszorodott részecske fizikai csoport, és csak annak a Pesten maradt magai, szabályos görbéket számoltak ki nagyon nagy számítógépeknek a nagyon sokáig való gyötrésével, ugyanolyan jellegű fázisdiagramokat, mint amit például a kohászok használnak, hogy adott hőmérsékleten, adott összetételni, a vas az egyik állapotból átmegy a másikba. Hát itt akkor az atommagoknak a belsejében a maganyagnak a nagy nyomású, nagy hőmérsékletű viselkedését számolták ki, hogy hol megy át a különálló nukleonokból álló anyag, összeolvadt nukleonokból álló kvarkulon plazmában. Talán hallották, hogy 2-3 évvel ezelőtt többször is bejelentették azt, hogy a CERN-ben felfedezték ezt az anyagot. Hogy kell ilyet felfedezni? Hát vagy csinálunk olyan körülményeket tartósan, mint az ősabbanás idején, ez kicsit nehéz lenne, vagy pedig ideiglenesen csinálunk. Nagy nyomás alá helyezzük a részecskéket, nagy atommagokat, sok nukleon tartalmazó atommagokat, például 2 aranyatomot nagy energiával egymásnak löknek. Akkor ezek így összenyomódnak, hogy a Lorentz kontrakció teljesen laposak lesznek minden, marad meg a sűrűség, hogy egymásba csapódnak, akkor ott rettentő nagy lesz a sűrűség a összenyomódott atommagokban, és jó nagy lesz az energia. Tehát a mozgás energiájuk egy része, mert lefékezőtek, arra fordítódik, hogy az egyes részecskéknek az egymáshoz képesti mozgása nagy legyen, tehát a hőmérséklet nő meg. És ott ideiglenesen létrejöhet ez az állapot, hogy a különálló nukleonok összeolvadnak, és ideiglenesen ott létrejön, mint amilyen 40-50 nukleonból összeolvad kvark, gluon, zacskó. Utána ezek mennek tovább, erre nagyon szép felvételeket lehet látni, tehát egyszer még a spektrumon is lejátszották azt a szimulációt, ami ezt mutatja, hogy 2 ilyen palacsintává, Lorentz kontrakció, mert palacsintává állapolt atomnak, ez nem jó kép, de így modellezték, így összecsapódik, aztán nagy fröcskölés lesz, és mennek szét. Közben ott ízzik valami, nyilván bekevertek alá technikusok hangot is, hogy robbanás legyen, és utána akkor spriccelnek szét a dolgot. Amikor szétmegy, akkor nyilván már nem a kvarkulon anyag megy szét, hanem újból szétszakad nukleonokkal, illetőleg kvark-antikvark párokra, pionokra, és a szétrepülő részecskéket kell követni. Miben különbözik ez egy olyan folyamat, amikor a 2 atom maga egymásnak szállt és szétspiccelt? Hát a részletekben, az ördög meg tudjuk, oda bújik el. Azon dolgoznak rengetegen szanaszét a világban, hogy kiszámolják, hogy egy ilyen folyamatnál, ha ideiglenesen létrejött ez a kvarkulon plazma, akkor a szétrepülő részecskéknek az eloszlása, fajtája, stb. Az miben különbözik attól, amikor éppen nem jött létre közben ez a kvarkulon plazma? És hát ez olyan hajsztányiban különbözik. Bizonyos görbék nem ilyenek, hanem olyanabbak. És pár éve, amikor elhatároztak a CERN-be, hogy átépítik a nagy részecske gyorsítót egy még nagyobbá, akkor meg volt, hogy decemberben leállítják a masinát, és akkor utána 4 évig építkezés, és utána aztán hú, akkor mindent fel fogunk fedezni. És ez a csoport pályázik el a gyorsító időre, hol ezt mérik, hol azt mérik. Ez a csoport ezt összeszedte az eredményt, és azt mondta, hogy ha sok görbét egymásra helyezünk, akkor úgy tűnik, hogy van ott egy icili-picili hupli, tehát ez már a kvarkulon plazma, már a utalójel. Nyilván, amikor ez a finom állítás levetítődött a napilapokra, akkor felfedezték a kvarkulon plazmát, címmel jelent meg a New York Times-ben mindenféle bulvárlapok címlapján. Magyarországon meg még durvább szövegek voltak, vagy a tudósok megfejtették a világegyetem titkát, szóval így jelent meg. És ez azt jelentette, hogy hát ott vagyunk a határon, valami halvány jelen már látszik, még nem szignifikáns. Azt kérték, hogy még ne zárjátok be a gyorsítót, legalább még egy hónapot adjatok, hogy méricskéljünk még egy kicsit, mert akkor hát, ha az a hupli statisztikusan fölnevekszik annyira, hogy már kijelentessük, hogy tényleg megvan. Mert ha nem, és most szétszedjük a gyorsítót, akkor ugye itt 5 évig nem lesz gyorsító, Amerikában meg fölépül a másik, ők már tudják, hogy mi hol találtuk meg, ráállítják a paramétereket, 5 perc alatt megvan, övék a Nobel-díj. Hosszas pénzügyi viták után akkor még kaptak egy 3-4 hónapot, próbálkoztak, de még mindig nem szignifikáns. Tehát, és most azóta épül a másik gyorsító, amíg az amerikai sincs kész, tehát most lehet drukkolni. Mindenki biztos benne, hogy létezik ez a kvarkulon plazma, a magyar csoport azt is kiszámolta, hogy mik a paraméterek, és akkor most azon izgulunk, hogy ez elméletileg is stimmelje. Tehát ez megint egy olyan típusú anyagfajta, ami nincs túlságosan messze, tehát már a közvetlen kísérleti tapasztalattól, és hát némi interpretáció meg sok dollár, hogy ezt az ember kibányásza a valódi világból. Elméletileg ezt már régóta megjósolták, és szintén beleillik az univerzumnak a fejlődési sémájába. Valamikor a közönséges protonos, elektronos, stb. Anyag előtt ez volt a domináns anyag. Na most ez viszont nem egészen a hőhalál előtti állapot. Azt mondhatjuk, hogy inkább a hőhalálos hosszú időnek volt egy olyan fázisa, amikor tehát ezen belül volt egy ilyen fázis átalakulás, volt egy olyan korszak, amikor nem a kvarkokból összeépült protonok, meg hiperonok, meg egyebek alkották az elemi objektumokat, amik a termodinamikai egyensúlyban részt vettek, hanem annak az alkotó részei, tehát ugyanúgy, mint később az atomok vesznek részt a termikus egyensúlyban, előtte meg az atomoknak az alkatrészei, lejjebb mentünk, most akkor már a protonok alkatrészei külön álló objektumként, kvarkokként szaladgáltak, és azok együtt vettek részt az egyensúlyban. Nyilván ennek a termodinamikai törvényét megint ki kell számolni, és akkor követni, hogy tágult a világegyetem, és hogy fejlődött, hogy alakult tovább. Ez tehát egy másik olyan ősanyag, ami most már tényleg itt van a kezünkben, és én értem, ez az ősanyag, ez megvan most is, csak sok apró cseppben, mindnyájunkban itt van, minden protonunk belsejében ez az ősanyag megtalálható. Na és akkor most térjünk át a harmadik típusú ősanyagra, az meg az úgynevezett Higgs vákum, higgyökös, ez a Higgs vákum, és ahhoz egy kicsit messzebbről kell kezdeni. Ja, a standard modell szót ezt már többször használtam, kettő van, az egyik a részecske fizika standard modellje, az, amit legutóbb elmondtam, milyen részecskék vannak és milyen kölcsönhatások. Másrészt a kozmológiának a standard modellje, kezdődik a nagy bummal, ez a sztori, amiben be lehet illeszteni a részleteket. Most a standard modell, amikor a 70-es években először összeállt, akkor nagyon sok mindent részletesen megmagyarázott. Egyebek között például ilyen dolgokat lehetett belőle vezetni, hogy mennyi a héliumnak az aránya a hidrogénhez. Tehát ilyen kísérletek megmérhető dolgokat meg tudott jósolni a modell. Tehát ez így nagyon jó volt. Aztán ennek alapján elkezdték kidolgozni a részleteket. És kiderült, hogy ennek a modellnek van néhány furcsasága. Nem olyan hibái vannak, hogy cáfolják a modellt, hanem furcsaságai. Azt jelenti, hogy ez így mindig az, de jaj, hát miért pont így van? Mindjárt mutatok rá néhány példát.
No. Tehát ez a
kozmológiai standard modell, amiről most szó van, ez egységes képet ad a világegyetem történetéről. Kell hozzá néhány speciális kezdő feltétel, és vannak kisebb hiányosságok, amiket majd úgy pótolgatunk, és vannak olyan esztétikai jellegű ellenvetések. Hát ez itt igaz, de nem szép. Olyan, mintha bizonyos elméletekbe be kell írni egy paramétert, a gyök 2-t 3/10-es pontossággal, de a 4/10-es már nem úgy, és akkor minden kijön. Hát lehet, hogy így van, de hát ezt az ember nem akarja elfogadni. Nyilván vannak, akik úgy állnak hozzá, hogy egy világ van, ilyenek a paraméterek, mit kell ezen vitatkozni. Majd ezzel még később is sokat fogunk találkozni ezzel az érveléssel. Hát az ember jobban szeretné az ilyen dolgokat kimagyarázni valami alapvetőbből, hogy ez furcsa, de kijön. Na itt most akkor egy kis lapozunk, majd még vissza fogunk térni. Mutatok néhány ilyen problémát. Itt szerepelnek ezek a paraméterek, amikről korábban szó volt. A hőmérsékletnek a Planck energiából kiszámítható értéke. Hát még egyszer, ezek az alapvető konstansok, a Planck állandó, gravitációs állandó fénysebesség, abból kijönnek ezek az alapegységek, ebből lehet továbbiakat, például az energia M Planck-szor fénynégyzet, ezt átszámítjuk hőmérsékletre. Most mit gond az ember, hogy valamikor a Planck korszakban, tehát a 10-45-en másodperccel a nagy bum után, akkor ezek a paraméterek domináltak. Ez teljesen logikus, nem? Az ember azt gondolja, hogy ezek arra valók, ezek a paraméterek, amikor a világ ekkora volt, ilyen volt, akkor minden paraméter így volt. Most viszont megpróbálja az ember kiszámítani, hogy mennyi volt a hőmérséklet annak idején. Mutattam a múltkor azokat, csak úgy földobtam a képeteket, hogy a tágulás során hogy változik a hőmérséklet. A mai hőmérsékletet tudjuk, 2,7, durván szóval 3 Kelvin, tudjuk, hogy mekkora ma a világegyetemnek a durván szólva a sugara, tehát ez a paramétere, 10-10-en fényévnek felel meg. Ebből visszaszámítjuk a hőmérsékletet a Planck korszakra, tehát nyilván a nullában végtelen lesz, de a Planck korszakban, tehát 10-45-en másodpercen azért kell 16-an Kelvin. Ez nem egyenlő a 10-32-en. Lerajzolom a hőmérséklet történetét, erre megint logaritmikus skála, erre múlik az időnek a logaritmusa, erre a hőmérséklet logaritmusa. Nyilván a nullának a logaritmusa kint van a mínusz végtelenben, tehát a nagy bumit kint van a mínusz végtelenben. Itt vagyunk ma. Visszafele követem a hőmérsékletet, 10-65-ot kapunk akkor. És ez lenne a természetes, az alapegységekből következő. Most ez nyilván nem baj. Hát ki mondta, hogy pont annak kell megvalósulni? Hát Istenem. az ember jobban érezni magát, hogyha ez a görbe pont beletalált volna, mert akkor ugyan nem értjük, de úgy minden konzisztens. Így viszont nem az. Esztétikai kérdés, hát Isten tudja, ezt most földobom, mint egy olyan problémát, ami nyilván nem rengeti meg a világot, nem rengeti meg az elméletet, jobb lett volna, hogy lenne Istenem, hát ez van. Majd mindjárt rendbe rakjuk. Van egy másik probléma, egy simassági probléma. Ezek a görbék a világegyetem tágulásának a Friedman modellből kijövő görbéi. Erre múlik az idő, ez pedig a világegyetem mérete, tehát például a két galaxis közötti távolságot leíró függvény. Ezt meg lehet szorozni valamire, tehát akármilyen két galaxis most bizonyos távolságokra van, akkor ezzel a függvényre kell megszorozni. Végtelen sok olyan megoldás van, ami a zöld görbe, amíg a végtelen tágul, aztán felét egyenesen megy. Végtelen sok olyan valamit visszahuppan, és van köztük egy elválasztó görbe. Már emlékeznek, hogy mondtam, hogy ez a görbesereg pont abból az egyenletből jön ki, mint a földobott kőnek a egyenlete. A földobom kis sebességgel visszaesik. Kicsit nagyobban, magasabbra megy, de még megint visszaesik. Nagyon földobom, akkor elmegy és adott sebességgel távozik a végtelenbe, még jobban földobom, megint elmegy. Van egy határeset, amikor visszaesik éppen. Az a kozmikus, második kozmikus sebesség vagy szökési sebesség, annak felel meg ez a piros görbe. Most amikor ezt a fóliát rajzoltam, akkor úgy tűnt, hogy a mérések szerint valahol itt vagyunk. Tehát ugye ma eltelt 18. másodperc, valahol itt vagyunk. Nem tudjuk, hogy a piros görbén vagyunk, a kéken vagy a zöldön. Vagy valamelyik kéken vagy valamelyik zöldön, vagy pont rajta a piroson. Az egészet át lehet fogalmazni a sűrűségre is. Ha a világegyetem mai sűrűsége meghaladja egy kritikus értéket, akkor a gravitáció legyőzi a szétroppanó anyagot és összehúzza. Ha a sűrűség kisebb, akkor a végtelenségig fog tágulni. Tehát minden pillanatban, minden tágulási ütemhez ki lehet szentelni egy kritikus sűrűséget. Azt mondja az ember, hogy a valódi sűrűség és a kritikus sűrűség hányadosa, hát az 1/10 és 10 között van. Tessék ezt elképzelni a közértben, hogy 1 kiló. 1/10 kiló vagy 10 kiló, azért ez elég durva. De amilyen marha nehéz megmérni például a világegyetem sűrűségét, hát ugye az összes anyagot össze kell számolni egy köpfényévben, és átlagolni az egész világegyetemben. Meg a világegyetem tágulásának a sebességét, azt tudni kell, hogy milyen messze vannak a galaxisok, azt meg mindenki tudja, hogy milyen nehéz azt kisakkozni. Rettetve büszkék lehetünk, hogy ilyen pontosan tudjuk ezt. Most mióta ezt megírtam ezt a fóliát pár éve, azóta már nagyon pontosan tudjuk, hogy jó néhány tizedes pontosággal rajta vagyunk a piros görbén. De azért még mindig van némi bizonytalanság. Most azt mondjuk, hogy vagy a piroson, vagy valamelyik zöldön vagyunk, kéken már biztos nem. Nem fog visszahuppani a fejünkre a világ. Az a baj, hogy mióta én ezt az egészet hallom, azóta már többször mondtuk, de most már biztosan tudjuk, hogy ez nem lesz, vagy az nem lesz, aztán később módosult. Hogy kell mondani, tudásunk mai állapota szerint, ezekben a hónapokban úgy gondoljuk, hogy biztosan nem vagyunk a kéken. Na, de hát ez eléggé pontatlan. De mi történik, ha követjük visszafelé ezt a... Jelenleg itt vagyunk valahol, ennyi ez az intervall. Megyünk visszafelé, a görbék összetartanak. Hát meddig tudunk visszamenni? Addig, amíg a fizikánk tart. Planck időben, 10-45 másodpercnél, ott biztos nem tudjuk a fizikát, tehát mondjuk addig, hogy kell szépen mondani, a kozmikus tojás, amiből kibújt a világunk, azelőtt mi volt, azt nem tudjuk, de innen már úgy elvileg elbírjuk képzelni. Ha ez a relatív bizonytalanság egy nagyságrend, követjük vissza, ezek a görbék összetartanak, itt már 60 nagyságrend. Tehát azt mondjuk, már le se tudom rajzolni olyan pontosan, hogy tessék elkezdeni, 60/10 pontossággal, hogy a világ itt, amikor a Planck időnek vége volt, akkor nagyon pontosan rajta volt a piros görbén, plusz-minusz 0,00001. És ti már 60. tizedesbe kell egyet tenni. Nagyon pontosan célzott az Úristen, hogyha rátette erre. Mert mi történt volna, hogyha nem ilyen pontosan céloz? Ha mondjuk csak 50/10 pontossággal célhoz. Tessék ezt a laborba elképzelni, vagy kérek egy 59-es pontosságú öntvényt. Ha 50/10 pontossággal aláteszi egy picit, tehát majdnem erre mínusz egy pici, akkor visszaesik, de mondjuk 100 000 évvel a nagy bum után visszaesik. Most eltelt 13 milliárd év, de ha csak 50/10 pontossággal teszik rá, akkor már... Még mielőtt például a háttérsugárzás létrejött volna, már azelőtt a anyag visszahuppan önmagába. Hogyha egy picivel följebb teszik, akkor már olyan gyorsan szétspriccelt volna, hogy annyira ritka lenne az anyag, hogy mondjuk 100 000 fényévenként lenne egy atom. Abból később már marha nehéz lenne összeterelgetni egy galaxist. Ha csak 50 tizedes pontossággal konstruáljuk itt a világegyetemet, akkor biztos nem olyan világ, mint ma. Ha viszont tegyük föl, hogy valaki túl akarja játszani 70 tizedes pontossággal, akkor annyira pontosan rajta vagyunk ezen a görbén, a világ még ma is homogén, és akkor megint nincsenek galaxisok, mert nincsenek olyan fluktuációk, amik összesűrítik, ritkítják, meg sűrítik az anyagot, hanem szép, egyenletes, egyre hidegebb hidrogénfelhő lenne most is. Tehát nagyon tudták ezt, hogy pont 60 tizedes pontossággal kell ott a Planck időben célozni. Erre van egy nagyon egyszerű mechanikai modell. Tessék elképzelni az ingát, rudasa inga. Alul meglököm, annak valami sebességet így leng. Ha nagyon meglököm, akkor körbeforog. Van egy kritikus sebesség, amit középiskolás ismertekem nekik, ez a szám, hogy mekkorában kell meglökni, akkor pont fölmegy. Annyi energiát adok neki kezdetben, mint kétszer itt a alsó meg a felső pont közötti helyzeti energia különbség. Mennyi idő alatt megy föl, az önké a számításokban egy végtelen idő alatt. Tehát megy föl, egyre lassul, még kell neki menni, és már 10 000 éve megy, közeledik, és még mindig nem ért el a tetőpontot. Most megmérem ott, hogy milyen gyorsan megy. Lehet, hogy csak bizonyos pontossággal tudom megmérni. És mert nem tudom pontosan megmérni, hogy hogy megy, ezért lehet, hogy az történik, hogy 1 millió év múlva való a tető előtt egy hajszállal megáll és visszafordul, és újabb 1 millió év múlva visszajön. De lehet, hogy 1 millió év múlva sóhajt egyet, és túllép, és onnantól kezdve újabb 1 millió év múlva arra felele megy. Tetszik érezni a kis különbséget. Miért nem lehet ezt a kísérletet ingával elvégezni? Mert az inga az nem elszigetelt rendszer. Nyilván itt a szobában lengő ingának, hogyha itt lengedezik, akkor tök mindegy, hogy ott a szoba másik sarkában egy légy zümmöge és mozgatja a szárnyát, vagy nem. De hogyha ez már 10 000 éve itt járna, akkor elég az a pici légmozgás, ami ad neki annyi energiát, hogy átlendíti vagy visszalöki. Egy valódi fizikai rendszer nem elszigetelt, tehát az ilyen kritikus állapotok, már ezt úgy is hívják, hogy kritikus lelassulás, és nagyon sok fele található a fizikának különböző ágaiban, amikor az ilyen elágazó állapotoknál, ilyen szeparált görbén, ilyen szeparált X környékén, ott akkor lelassulnak a folyamatok. Ilyenkor a külső hatások, icili-piciri, amúgy elhanyagolt a külső hatások is beleszólnak. Azt hiszem már mondtam azt a hasonlatot, amikor a ceruzát a hegyire állítom, hát eldől valamerre, merre dől el, hát a finom részleteken múlik, hogy mi van a hegyénél, vagy itt megint arról van, hogy mozog a levegő, és egyik irányba egy kicsit meglöki. Hogyha így tenném le, akkor nyilván van arra feled dől le, amerre már előre elrontottam a szimmetriát, pont függőlegesen állítom, akkor a pici hatások beleszólnak. Mi van a világegyetemmel? Azon kívülről nem jönnek pici hatások, hiszen ő a világegyetem, cakpak. Kívülről külső lepkék ott nem szárnyalnak a környékén, amik ott lemozdítják. Tehát akkor vajon mit tenni ezt? Itt elképzelhető az, hogy itt nagyon pontosan bekerült a középpontba, és ezért még most is létezik. Ha nem ilyen pontosan círoznánk, akkor hamarabb elpusztulna, vagy hamarabb szétspriccelne, és nem lennének benne később struktúrák. Ahhoz, hogy mi egyáltalán itt legyünk, ahhoz az kell, hogy elég sokáig létezzen a világegyetem, hogy abban struktúrák alakulhassanak ki. Erről még többször fog beszélni, mert többször szerepelt ilyen, amikor az ember örvendezett annak, hogy a atomfizikai folyamatok pont olyanok, hogy a csillagokban létrejött a szén, de ha nem olyanok lennének, akkor én nem lennék itt, és nem tudnék ennek nem örvendezni. Tehát ez ugye antropikus elf, hogy a világ az olyan, hogy lehet benne ember, mert különben nem lehetne beszélni a világról. Ebből aztán sok mindenféle következet is lehet vonni, de itt ez például ennek egyik megnyilvánulása, hogy ilyen pontosan be kellett tenni. Az ember megszemélyesíti, mondom, hogy az Úristen pontosan célzott, de ha az ember ilyen paramétert, mint Úristen nem akar betenni a tudományos elméletbe, akkor azt mondja, hogy véletlenül ilyen, vagy azt mondja, hogy ne vitatkozz rá, hogy ilyenek voltak a kezdőfeltételek is kész, pont úgy lökték meg az ingát, hogy 1 millió év múlva még mindig itt jár és nem ment tovább. A fene mondja az ember, mennyire valószínűtlen ez. A valószínűtlenség szóval az a probléma, hogy a valószínűséget akkor lehet használni, ha tömeges eseményről van szó. Valamikor a 60-as években a rádió mindig bemondta, hogy a holnapi eső valószínűsége 30%. És János Eladés professzor, aki egyebek között a Központi Bizottság tagja is volt, ezért nagyon tekintélyes, írt a rádiónak, hogy ilyen marhaságot már ne beszéljenek, mert mit jelent ez a 30%? Hogyha 100-szor lenne holnap, akkor abból 30-szor esne. De mivel holnap nincs 100-szor, csak egyszer, egyedi eseményre nem lehet értelmezni a valószínűséget. Most ezen nagy viták voltak, hogy van, hogy nincs. De a világegyetemmel kapcsolatban megint töprenket az ember, hogy van-e a világegyetemben ilyen fejlődésének vagy olyan fejlődésének valószínűsége. Erről majd még később többször fogok beszélni. De esetre megnyugtatóbb lenne azt mondani, hogy ha nem így kezdődne a világ, hanem egy véletlen paraméterre, akkor valamilyen folyamat beállítja.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Dávid Gyula előadását közvetítettük a Polaris csillagvizsgálóból. Különleges anyagok, különleges helyek az univerzumban. A téridő habjai és az ősanyag maradványai. Első rész. A felvétel technikai szerkesztője Teplicki István volt. Bővebb információk az előadás sorozatról és a Polaris csillagvizsgálóról a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján a www.mce.hu címen található.